2012. szeptember 30-ai prédikáció.
Fennállva hallgassuk meg azokat az igéket, amelyek alapján a mai ige hirdetést hallhatjuk. Írva található Márk evangéliumában, a 9. fejezetben, a 38-tól 50-ig terjedő versekben. János ezt mondta neki. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket, és eltiltottuk, mert nem követett minket. Jézus azonban ezt mondta. Ne tiltsátok el, mert nincsen senki, aki csodát tesz az én nevemben, és ugyanakkor gyalázni tudna engem. Mert aki nincs ellenünk, az mellettünk van. Aki inni ad nektek egy pohár vizet az én nevemben, mivel Krisztusé vagytok, bizony mondom nektek, hogy el nem marad a jutalma. Aki pedig akár csak egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tengerbe dobják. Ha megbotránkoztat téged az egyik kezed, vágd le, mert jobb, ha csonkán mégy be az életre, mint ha két kézzel mégy a gehennára, az oltatatlan tűzre. És ha az egyik lábad botránkoztat meg téged, vágd le, mert jobb, ha sántán mégy be az életre, mint ha két lábbal vetnek a gehennára. És ha az egyik szemed botránkoztat meg téged, vágd ki, mert jobb, ha fél szemmel mégy be az Isten országába, mert ha két mintha két szemmel vetnek a gehennára. Mert tűzzel sózatik meg mindenki. Jó a só, de a só ízetlenné válik, hogyan adjátok vissza az ízét? Legyen bennetek só, és békességben éljetek egymással. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ez a mai talán nehezen érthető, furcsa igeszakasz, szerves folytatása a múlt hetinek, és ahhoz, hogy igazán érthetővé váljon, csak néhány mondatban érdemes feleleveníteni, hogy miről volt szó az elmúlt vasárnap. Miről van szó az ezt megelőző ige szakaszban. Nos hát arról, hogy a tanítványok egymással versenyeznek, rivalizálnak, az a témájuk, hogy ki a nagyobb. És ez a versengés nyilván a közösségnek hátrányára van, és Jézus elkezd őket tanítani, hogy hogyan lehetne ezt másképpen. És úgy lehetne másképpen Jézus szerint, hogyha csinálnak egy szerepcserét, aki az első akar lenni, az álljon az utolsó helyre. Érezze meg, milyen utolsónak lenni. Élje bele magát. Legyen benne empátia, legyen benne beleérzés. Ez az egyik, amit a tanítványoknak a szívére, lelkére helyez. A másik pedig, hogy odahoz egy kisgyereket, odaállítja közéjük, és azt mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint ez a kisgyerek, akkor nem mentek be a mennyek országába, és megöleli a kicsi gyermeket. Vagyis Jézus a befogadás és az elfogadás gesztusát jeleníti meg a tanítványok előtt, jelezve kívül és belül egyaránt, hogy akkor jutnak előbbre, és akkor lesznek nagyobbak, hogyha át tudnak ölelni egy kicsit. Hogyha meg tudják ezt akár a saját lelkükben is tenni, a bennük élő kicsi gyermekkel. Erre tanítja őket Jézus, hogy az életüket ne a parancstüske határozza meg, erről is szó volt a múlt vasárnap, aminek ugye az a lényeg, hogy aki parancsot kap, akinek engedelmeskedni kell, abban ott lesz egy tüske. És ettől a tüskétől csak akkor tud megszabadulni, ha ő is elkezd parancsolgatni. Akkor tud megkönnyebbülni. De hát ugye ez szintén nem épít egy közösséget, ahol egymást szurkálják az emberek, ahol csak ilyen tüskés emberek vannak együtt. Nagyon szép ez a tanítás, és azt gondolnánk, hogy a tanítványok tanulékonyak, de hát megszoktuk, hogy azért ez nem így van az ő életükbe, meg a miénkbe sem. Nem megy ez olyan könnyen. És íme itt a folytatás, amiből kiderül, hogy úgy tűnik, hogy hát nem igazán vált vérükké ez a kép, ez a tanítás. János oda megy Jézushoz, és azt mondja, hogy itt van valaki, aki a te nevedben üz démonokat, és megtiltottuk neki. Hoppá, megtiltottuk neki. Mi, a tanítványok. Mindjárt gyorsan megint egy parancs. Jó, belenyomjuk ezt a parancs tüskét ebbe a ismeretlen kívülállóba, mert ugye ez a lényeg, hogy ő kívülálló, nem velünk van, tehát mi nem kérdeztünk meg téged, Jézus, de nyilván meg fogsz minket dicsérni, hogy azt mondtuk neki, hogy ezt fejezze be a te nevedbe. Hogy ez mennyire gyakori történés, azt láthatjuk az ószövetségi részben is, ahol valami nagyon hasonló dolog történik. Mózes nem bírja már egyedül a nép vezetését, ezért 70 vénnel megosztja a vezetés terhét, amit a Biblia így fogalmaz meg, hogy a benne lévő lélekből kapnak a többiek, akik ott vannak vele együtt a sátornál, de van két ember, aki a táborban van, aki szintén kapja a lelket, aki szintén prófétál, beszél, és felbojdul az egész közösség, rohan a szolga, szól Józsuénak, Józsué rögtön szól Mózesnek, hogy tiltsd meg neki! Megint ugyanez a kirekesztő hajlam. Aki nincs velünk, az ellenünk van. Aki nem úgy gondolkodik, mint mi, az veszélyes ránk nézve. Az veszélyes a mi pozíciónkra, veszélyes a mi identitásunkra. Veszélyeztet minket. Persze az is benne lehet ebben a történetben, nem mintha Jézusnak ez lett volna a szándéka, de talán ez is tanulságos lehet, hogyha egy közösségen belül elfolytjuk és letiltjuk a versengést, ha ezt erőszakosan tesszük, hangsúlyozom, Jézus nem így tette, de hogyha ezt elfolytjuk, hogyha ez nem jelenhet meg, akkor megpróbál ez a közösség másokkal rivalizálni, másokkal versenyezni. A tanítványok itt ezt teszik, mert nem jut el a szívükig és a lelkükig Jézusnak a tanítása. Ha egymás közt nem lehet versenyezni, akkor majd kifelé. Ha nekünk egyenlőnek kell lenni, mert azt hiszik, hogy ez ezt jelenti, azt gondolom félreértik, félreértelmezik. Szóval, hogyha nekünk egyformának kell lenni, mert én azt gondolom, hogy így értik félre Jézus szavát, ha mi nem tűnhetünk ki egymás között, akkor más sem. Ha ez így van, akkor itt ne legyen valaki, aki más csinál, mint mi, másképp cselekszik, mint mi. Ne lehessen senki se külön nálunk, sőt, mi az igazak legyünk a különbek. A mi csoport érdekünk kerüljön előtérbe, mással szembe, vagy másokkal szembe. Szegény tanítványok megint tanulniuk kell, mert úgy tűnik, hogy összekevernek egy viszonyt. Úgy hiszik, hogy ők rendelkezhetnek Jézussal. Úgy hiszik, hogy ők megmondhatják, hogy ki taníthat és ki beszélhet Jézus nevében, és ki nem. Természetesen a tanítványoknak a mai jogutódja az egyház, sokszor ugyanígy gondolja. Mi megmondhatjuk, hogy ki mit mondhat, mit beszélhet, és hogyan Jézusról. Az a felfogás húzódik ebben, hogy az egyház birtokolja Jézust. Hogy a Jézus az övé. Hogy ahol az egyház van, ott van a Jézus. Ahol nincs egyház, ott nincs Jézus. Csak hát ez végképp nem egyezik azzal a valósággal, amit Jézus hozott a világba, és persze, és nem ez a legfontosabb, de tény, hogy nem egyezik a reformátoroknak a tanításával sem, akik nagyon is hangsúlyozták a katolikus egyháznak ezzel az ambíciójával szemben, ahogy ahol az egyház, ott van a Jézus, azt, hogy ahol a Jézus, ott van az egyház. Ahol Jézus van, ott lesz egyház. Nem magától értetődő. És ő a központ, ő a lényeg. Szóval ez így nem megy, hogy mi birtokoljuk őt, és mi mondjuk meg, hogy ki tartozhat ide, és ki nem. Jézus mondja is nekik rögtön, ne akadályozzátok őt. Nem a formai hovatartozás, hanem a tartalmi kötődés számít. Az én nevemben. És aki az én nevemben tesz ilyet, az nem fog káromolni engem. Az nincs ellenemre. Talán azt mondaná, kicsit mai nyelven, hogy lazítsatok, fiúk, nem kell begörcsölni. Nem lesz semmi baj. Nem fog elveszni az identitások, nem fog elveszni a pozíciótok, ha lesznek mások is, akik az én nevemben tanítanak. Lehet, hogy ki sem mondják a nevemet, mégis úgy élnek, úgy viselkednek, hogy az egyezik azzal az örömhírrel, amit én hoztam a világba. Hány ember van, aki formailag nem tartozik az egyház közösségéhez, mégis fantasztikus tetteket hajt végre, tesz a másikért, a világért. Azt gondolom, hogy ennek csak örülnünk lehet. Tehát a Jézushoz tartozás az elsődleges, és minden egyéb csak másodlagos. A tanítványi kör, az egyház is másodlagos. Aztán Jézus így folytatja, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Ez, amit így fogalmazhatunk meg, amit előbb is mondtam, hogy együttműködni minden jó akaratú emberrel. Szó sem lehet bezárkózásról, vagy ilyenfajta elhatárolódástól. Aki nincs ellenünk, aki nem áll velünk szembe, az velünk van. Ezt én nagyon megtapasztaltam nagyon sok évvel ezelőtt Skóciában, ami azért egy eléggé szekularizált ország lett a mára, vagyis kevés ember jár templomba. De azt mindenképpen láttam, hogy amikor a lelkésznővel bementünk a kórházba, akkor a kórházi ápoló személyzet, orvosok, nővérek, mindenkik nagyon nagy tisztelettel viszonyultak hozzá, és minden lehetőséget megadtak ahhoz, hogy a betegeket meglátogassuk, fölkeressük. Egyszerűen tisztelték, és úgy gondolták, hogy bár ők lehet, hogy nem így gondolják, nem így hisznek, nem így gondolkodnak, azért megadnak minden lehetőséget arra, hogy a lelkésznő eljusson az övéihez, vagy akár nem csak az övéihez, hanem mindazokhoz, akik ezt a szolgálatot igénylik. Aki nincs ellenünk, az velünk van. És aki inni ad nektek egy pohár vizet, az nem marad jutalom nélkül, ez a harmadik hasonlata Jézusnak. Azért, mert ti a Krisztuséi vagytok. Most meg azt mondja a tanítványainak, hogy hát ne versenyezzetek, hanem inkább ettől a kívülállótól, aki fölébe akarjátok magatokat helyezni, fogadjatok el egy pohár vizet. És ha ad nektek egy pohár vizet, akkor ez fel lesz írva a mennyek országába. Óriási dolgokat akartok véghez vinni. Pedig egy ilyen pici dolog, egy ilyen icipici dolog is elég. Tanuljátok meg, hogy számíthatok másokra. Számíthatok a kívülállókra. Nem csak keresztény testvéreitekre, persze azokra is, de másokra is. Miért ne? A gyógyulás tehát abban áll, hogy tudok elfogadni, tudok kapni. A kívülállótól. Egy pohár vizet. Vagy talán többet is. Tudok adni, tudok befogadni. És ha ez így van, akkor az ambícióim egészségesek lesznek. Amíg nem, addig versenyezek vérre menőek. A másikkal, a másik csoporttal, csoporton belül és kívül, amíg nem tudok befogadni, amíg nem tudok szerepet cserélni, amíg nem tudok adni, csak hallgatni, parancsokat osztogatni, kirekeszteni és megbotránkoztatni, addig nem jön el a békesség, ami ennek a szentírási igerésznek a végén szerepel. A Krisztusi út azonban az elfogadás, a befogadás, és a beleérzés, az empátia. Jézus azonban itt nem áll meg, még keményebbre vált, valami neki nagyon fontos. Nagyon is radikalizálja a mondani valóját. Azt érezzük ebben, hogy valami nagyon fontos dologról van szó. Mert ez a beszéd, ez egy túlzó beszéd. Görögül úgy mondják, hogy hiperbolikus beszéd, túlzó beszéd. Ez egy nagyon erősen öncsonkításról van szó. Nyilván ezt szó szerint nem lehet érteni, mert akkor itt nem lenne szemünk, kezünk, lábunk. Azt gondolom, hogy érezhetjük ezt fenyegetőnek, ha a kirekesztés oldalán állunk. Mert talán azért beszél Jézus így, mert ő is érzi, hogy a tanítványoknak egy kicsit nehezére esik ezt a dolgot elsajátítani és megtanítani. Most egy kicsit erősebb nyelvezetre vált. Ugyanakkor pedig, hogyha kirekesztettnek érezzük magunkat, akkor de jó, hogy ilyen erőteljes szavakkal véd meg engem a Jézus a kirekesztőkkel szemben. Egy biztos, hogy Jézus a kicsinyek mellé áll. Nem tetszik neki, hogy az egyház olyan akar lenni, mint egy zárt klub. Nem tetszik neki, hogy a megtértek közössége akar lenni, és a többieket meg a kívülállóknak, meg nem térteknek, vagy meg nem mentetteknek nevezi. Mert ha így viselkedünk, akkor bizony lehúz minket a malomkő. Be a tenger mélyére, a káosz mélyére fogunk lesüllyedni. A káosz fenyeget minket, hiszen a tenger ezt jelenti. Azt hiszem, Jézus azt szeretné, mint olyan sokszor, hogy sokkolja a túlbuzgó embereket. Akik annyira büszkék a kezükre, a lábukra, a szemükre, hogy mi mindent meg tudnak vele csinálni. De Jézus talán arra is figyelmeztet minket ezekkel a nagyon erős szavakkal, hogy figyelj, a kezed az nem arra való, hogy üss és vágj, hanem arra való, hogy simogass. A lábad az nem arra való, hogy belerúgjál a másikba, vagy hogy letapossad, hanem hogy elmenjél hozzá. A szemed pedig nem arra való, hogy irigykedj, vagy kilesd a másikat, hogy gonosz legyen a szemed, hanem arra való, hogy a szemeddel biztatást, szelítséget sugároz a másik felé. Ha nem így cselekszel, akkor elégsz. Elégsz a gyűlölködésedben, elégsz a túlbuzgóságodban, a túlzott aktivitásodban. És mi van, ha nem magunkra értjük, hanem akár ezeket a nagyon erőteljes szavakat az egyházra értjük. Ugye az egyház a Krisztus teste. Hogy Jézus azt mondja, hogy még ezektől az értékes testrészektől is inkább váljatok meg, hogyha azok a kirekesztés szolgálják. Mert akik kirekesztenek, azok kirekesztődnek. Én csak így tudom érteni itt a pokol tüzét, amiről itt szó van. Ha én kirekesztem a másikat, akkor én is kirekesztődök. Nagyon-nagyon pokoli lesz az életem és a világom. És ez a megatartás nem áll meg. Ezért azt mondja Jézus, hogy legyen bennetek só. Mert a só az a vendégbarátságnak a szimbóluma a Szentírásban. A só a tartósságnak, a hűségnek a szimbóluma, az íznek a szimbóluma. És azt szeretné, hogy ne legyetek már ilyen sótlan keresztények. Legyetek nagyvonalúak, legyetek befogadóak, legyetek szelídek. És ne abból álljon a világotok, hogy mit szabad, mit nem szabad nektek, meg másoknak. Legyen bennetek só, és akkor elnyeritek lelketeknek a békességét. És ha elnyeritek a lelketeknek a békességét, akkor abban a közösségben is, mivel vagytok, békesség lesz, abban a társadalomban is. Mekkora szükség van erre. Amen.